Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Vajdos Zoltánt, a Stand Up Comedy Humortársulat tagját. Szia, Zoli!
Szia, köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök minden hallgatót.
Köszönöm, hogy eljöttél. Tudom, hogy nem lehet neked sem egyszerű mindenhol jelen lenni, pedig már elég régóta élsz ilyen értelemben olyan életet, hogy van egy polgári szakmád, amivel foglalkozol, és van mellette a fény és a csillogás, egy. A színpad.
Igen, mint Batman, ilyen kettős életet élek, nappal egy más személyiség, és este egy teljesen más. Hát igen, én már ebbe szocializálódtam, tehát több mint 14 éve most már, hogy fellépek és mellette dolgozom. Nekem nem nagyon tűnik már fel az, hogy ez mivel jár, de nyilván azért néha érzem, de teljesen jól össze tudom hangolni a kettőt egymással.
Ugye 2010-et írunk, amikor egy, hát nem azt mondom, hogy véletlen folytán, de hát igazából egy jó hangulatú beszélgetés vagy összejövetel munka történet kapcsán, te így valahogy a figyelem középpontjába kerülsz, és elkezdesz vonatos történeteket, vagy vonattal, vagy közlekedéssel kapcsolatos történeteket mondani, mert hogy egyébként neked a civil foglalkozásod az, hogy te a Magyar Állami Vasutaknál dolgozol, és hogy nyilván innen és az életből meríted azokat a történeti alapokat, vagy tapasztalatokat, amiket ugye megosztasz egyébként végtelenül tényleg humoros módon azokkal, akik ezt hallgatják. De hogy így mennyi ideig gyűjtögetted a bátorságodat, a sztorikat, még egyszer te így odaálltál, és úgy hoztál a sors, hogy így megmutattad, hogy mi van benned.
Igazság szerint a mai napig nincsen hozzá bátorságom. Tehát én nagyon-nagyon szoktam izgulni, és a mai napig is. Mikor lenyomtam az első előadásomat, ami mondjuk egy Soder Klub volt, azóta engem meglep, hogy tudok új anyagokat, mert mindig, mikor egyet megcsinálok, úgy vagyok vele kész, több nem fog eszembe jutni, ez biztos. És utána jön a következő Soder, addigra összeáll. De az, hogy kezdtem, hát igen, volt egy vasúti rendezvény, egy vasútas farsang, és az akkori főnök asszonyom megkérte, ilyen műsorszámokat válogattunk össze, nagyon jó műsorok voltak, mert ilyen citerazenész, meg Débra Énekes Csoda, amit így össze tudsz hirtelen rántani, és hogy nem moderálnám az eseményt, és akkor egy pár vicces történetet elmesélnék. Jó. És ez annyira jól sikerült, most már visszagondolva nem, de ez akkor annyira nagy sikert adatott, hogy mondták, hogy ezt meg kéne próbálni nagyban, és igazság szerint ebből kezdődött az egész. Jókor voltam, jó helyen. Ez ennek volt köszönhető, mert az első előadás, amire elmentem, egy ilyen tehetségkutató, azt meg is nyertem azon az estén, és pont ült ott egy olyan ember, aki tehetséggondozással foglalkozott, és tényleg életem harmadik fellépése már a Soder Klubban volt. Úgyhogy volt egy kellemes 10 perc anyagom, ami nem is volt annyira jó, na hát abból építkezek.
Mire értetted azt, hogy visszagondolva nem volt olyan jó?
Én nagy kritikusa vagyok saját magamnak, tehát amikor, ez nagyon furcsa elmagyarázni, nem tudom a kollégák, hogy vannak vele, én úgy vagyok, mikor kimegyek a színpadra, és mondjuk egy 40 percet, 50 percet stand-up-olsz, érzékeled, hogy szereti a közönség, de annyira beszűkül a tudatállapotot, hogy konkrétan nem bírok visszaemlékezni, és a legvégén nekem mindig van ez, hogy megyek oda emberekhez, hogy figyelj, jó volt. De most tényleg jó, de nem hallottad? De hallottam, de tényleg jó volt, és visszanézed, visszahallgatod, és ez a bajom, hogy mikor már sokadjára visszahallgatom, már nekem se tetszik. És ebből adódóan, tehát mondjuk most 14 év szakmával a hátam mögött, hát az első az, mint egy dohányzóba viccelődni a haverokkal, persze nevetnek rajta, de menet közben rájössz, hogy sokkal összetettebb úgy humorizálni, hogy az annak értelme legyen, mondani valója legyen. Igen, az egy nehéz dolog.
Érdekes ez egyébként, mert ugye sok stand-up comedy humortársulat tag volt már a vendégem is, és mindig beszélgetünk arról, hogy igazából ez egy nagyon komoly munka, amit ugye ti csináltok, tehát, hogy el lehet itt tényleg viccelődni, de hogy kiállni is 20-30, nem tudom, 40-50 percen keresztül folyamatosan fenntartani az érdeklődést, azért olyan dolgokról beszélni, ami az inger küszöböt eléri, áttöri, ez nem olyan egyszerű dolog. És az ember azt gondolná, hogy azok az emberek, akik esetleg ilyen humorral foglalkoznak, hogy azok ilyen vicces emberek, és állandóan csak nevetnek. És ez szerintem nem igaz, mert nagyon komoly és nagyon mély emberek azok, akik egyébként oda ki tudnak állni, és egy ilyen típusú előadást tudnak tartani. És nagyon tájékozott emberek, nyilván ez abszolút kell, hogy legyen.
Hát muszáj magadban felépíteni azt a alapműveltséget, hogy mi az, ami érdekli az embereket, mi az, ami... Azt mondják, hogy az a jó stand-up, ami téged érdekel. Tehát azt tudod őszintén előadni, ami téged érdekel. Na most annak viszont olyan anyagnak kell lenni, ami érdekli az embereket is, és ez nagy viszontagság, és ez magyar sajátosság, hogy 10 emberből 8 szeret, 2 gyűlöl. És szerintem ezt nehéz feldolgozni ebben a szakmában. Tehát én már kommenteket nem is olvasok, tévéfelvételeket magamról vissza nem nézek. Az új anyagok, amiket rögzítünk, arra kíváncsi vagyok, hogy még dolgozzak esetleg rajta, vagy mit kell csinálni, de nem mész bele, mert szerintem ez a legnagyobb lelki trauma. Az meg, hogy azt mondják a kollégák, hogy ez komoly szakma, persze ezt állítjuk, de ez valójában nem így.
Érdekes ez.
De komoly.
Érdekes ez egyébként, amit mondasz, mert nyilván hát a nyilvánosságnak, vagy a népszerűségnek ilyen értelemben azért megvan a hátulütője, és erről sokat szoktunk beszélgetni, nem csak azokkal, akik a humor területén dolgoznak, hanem úgy általában azokkal, akik kint vannak tényleg a fényben, és olyan munkát végeznek, ami azért valamiféle előadó művészek, zenészek, színészek. És sokat beszélünk arról, hogy azért ez vele jár, hogy ez együtt jár, és hogy ez ki hogyan tudja feldolgozni, akarja-e egyáltalán ezt kezelni, tudni akar-e róla, és hogy amikor egyébként valaki kikerül a nyilvánosság elé, akkor ez benne van, hogy ez majd jön vele. És akkor van, aki azt mondja, hogy igen, de hát tulajdonképpen ugye a család megtartja, neked mi segített abban, vagy mi segít abban, hogy ezek a típusú, akár rossz indulatú megjegyzések, vagy nehezebb hozzászólások, azon túl, hogy mondjuk nem nézed meg őket, de ha mégis eljutnak hozzád, akkor hogyan tudsz ezzel dolgozni?
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, ez mindig aktuális lelki állapottól függ, én szerintem, de én úgy vagyok vele, hogy azt képzelem el, aki szereti és eljön, az valószínűleg tudja, mire jön, és ott nincs zsákba macska. Ez a céges fellépéseken probléma általában, ahol lehet, hogy a PR-osnak te kedvence vagy szereti, de nem méri fel, hogy a többi embert érdekli ki. Ott például beleszaladsz ilyenbe, vagy a negatív kommentekbe. De én úgy vagyok vele, hogy bár előadó művészet, amit csinálunk, de mégis másabb, mint egy zenésznek vagy egy színésznek, mert ő bemegy, van egy adott szerepe, előadja, ha szereted azt a darabot, elmész, megnézed, ha nem szereted, nem mész el. Na most a stand-up másabb, mert ugye nem tudják, hogy mire jönnek, még én se tudom sokszor, hogy mit mondok el, mert az menet közben is alakul, és ha néha beleszaladunk abba, hogy neki az nem tetszik, nem veszem fel. Egyszerűen nem szabad vele foglalkozni. Tehát arányokat kell mérni, ha 10-ből 8 embernek tetszik, 2-nek nem, sajnos van ilyen. Az a 2 ember is nagyon fontos neked, nyilván szeretnéd megérteni, de aki rögtön azzal kezdi, hogy a fél családot halljon ki, most, bocsánat, annak a véleményére meg nem fogok adni. Szeretem az ilyen kommenteket, hogy hát ez nagyon rossz volt, végig szenvedte. Minek nézed végig? Tehát én érezzem magam hülyének. Ezeken túl kell lendülni szerintem, és ezen, ha túl tudsz lendülni, utána való soha többet nem fog ez érdekelni.
Én azt szoktam mondani, hogy tudod, mennyit ért meg valaki a világból? Pontosan annyit, ahol éppen ő tart. A saját maga megértésében, vagy a saját maga ismeretében.
Igen, én ebben egyetértek, és ami még nagy fájdalom, és ezt mindig szoktam hangoztatni, hogy nekünk van egy ilyen betegségünk ebben az országban, hogy mi mindig máshoz akarjuk hasonlítani az embereket, tehát hogy mer egy amerikai stand-upos, mer a Hofi, tehát ezeket mind megkapjuk, és nyilván én is nagyon szeretem őket, megnézem, de ott a befogadó közeg is olyan. Tehát nálunk ez mióta ilyen trend lett, ez a PC gondolkodás. Nem tudsz olyat mondani, amire ne legyen egy jeles tábor, aki csak azért is, hát ezt hogy gondoltad, hogy te azt mondod, hogy ebből adódóan szerintem nem létezik olyan előadó ebben az országban, aki olyat tud tenni, amire mindenki azt mondja, hogy na ez jó.
Hogy indultál kisgyerekként? Volt-e benned egyáltalán ez a fajta szereplési vágy, vagy szereplési bátorság? Bár mondod, hogy igazából a mai napig az van, hogy van egy kis druk, de hogy gyerekkorodban is úgy benne volt a levegőben, na, Zolika az, lehet, hogy valami ilyet fog csinálni.
Nem, egyáltalán nem. Sőt, én egy visszahúzódó gyerek voltam.
Ez akkor pont
jó, ilyen ütésolai darabokban szavoltál, ami kötelező volt, de az, hogy produkálja magam, az nem. És érdekes, hogy középiskolán viszont fordult a kocka, ott kezdtem ilyen középponti szerepet betölteni, tehát soha nem, tehát nem az a iskola kemény gyereke voltam, most ne úgy értsd, de társaságban jól feltaláltam, hál' Istennek magam, és ezáltal szerettek ott iskolai előadásokon is felkértek, hogy vezessem már a műsor, szóljak egy pár szót, tehát valójában ez már látszott akkor, hogy van bennem ilyen affinitás, de én ezt sem akkor se, a mai nap nem akarom, ez csak úgy jött, és mész vele.
Vicces gyerek voltál?
Igen, sőt, túl vicces is sokszor, és ez sokszor a komolyság rovására ment. Tehát az a baj, hogy én már annyira vicces voltam sok esetben, hogy mindenből viccet akartam csinálni, és nagyon nehéz volt szembesülni azzal, hogy voltak emberek, akik utána már nem akartak komolyan venni, szerettek, tényleg ott voltál a középpontban, de nem akartak komolyan venni, mert tudták, hogy hát te mindig viccelsz, és valójában akkor jöttem rá először, hogy ezt nehéz úgy szétszedni. Tehát meg kell találni azt a közeget, amikor viccesnek kell lenni, és amikor komolynak kell lenni. Na most ez a két laki élet nekem tökéletesen jó, mert a főállásomat tekintve 100%-osan komolyan napra késznek kell lenned, és van olyan, hogy reggel felkelek, bejövök, ezt nyomod itt délutánig, utána átszellemülök, és itt Pesten valahol fellépek, és levetkőzöd magadról ezt a stresszt, úgyhogy hazafele menet sokat szoktam ezen gondolkodni, hogy az igen.
Miken szoktál még gondolkodni? Tehát mi az, amit ez, ahogy is mondtad, kétlaki élet beadott az életedbe?
Hát nyilván, ahogy bővült a család, ahogy nekem 3 fiú gyermekem van, tehát ahogy meglettek a gyerekek, ott nyilván más lett a spektrum. Tehát másra figyelsz, mindig figyelnem kellett a balanszra, hogy a család, a munka és a stand-up elférjen egymás mellett, és jól is működjön, ne menjen egyik a másiknak a rovására. De van olyan, amikor olyan szépen sűrűn összejön, és ugye senki nem, most ezt képletesen értem, de senkit nem érdekel a többi problémád. Tehát mondjuk a főállásodban nem érdeklik, hogy te hogy oldod meg, hogy este tökéleteset hozzál. Nyilván az esti fellépésen nem érdekli az embereket, hogy nekem napközben agymenés volt, és mikor hajnal 3-kor mondjuk hazaérek, hazavezesz, lefekszel, és a kicsi 6-kor ráugrik a fejedre, hogy apa, gyere dínózni, most dínománia van, akkor úgy igen. Tehát az, hogy az én idődet megtaláljad, arra azzal azért kell foglalkozni.
Hogy szoktál kikapcsolódni?
Én nagy zenés vagyok, szeretek nagyon zenét hallgatni, horgászni is nagyon szeretek, de ritkán jutok ki. Igazság szerint nekem mindig ilyen aktuális dolgaim vannak, ami engem kikapcsol. Tehát van, hogy egy sorozatban találom meg azt, hogy elvonatkoztatok. Van, hogy stand-upokat nézek, ismeretterjesztődnek, zenét hallgatok. Mindig az aktuális lelki állapothoz próbálom azt beállítani, hogy de van, hogy csak csöndben vagyok.
Figyelsz sokat?
Figyelek, szerintem túl sokat is figyelek.
Azért gondolom azt, hogy biztos, hogy nagyon sokat kell figyelni, mert végighallgatva mondjuk a műsoraidat, tehát ugye rengeteg életképek szerepelnek benne. Tehát, hogy tényleg az van, hogy utazunk, megyünk, interakcióba kerülünk emberekkel is, és hogy ezek biztos, hogy valós megtörtént esetek. Nem gondolom, hogy van egy kis ceruza, egy kis ilyen, mint Kalambónak volt, hogy így előkapta a kis jegyzetfüzetét, és akkor felírta a dolgot. Nem gondolom, hogy ez megvan neked, de biztos, hogy amit megélsz, azt elraktározod. És aztán
erre nagyon jó nekünk a digitális technika, ugyanis én a telefonomban, a jegyzetekben szoktam elmentegetni dolgokat, és ott de nagyon sok mindent beírunk, és majd, ha egyszer úgy lesz időd, vagy esetleg ihleted van, akkor abból anyagot állítunk össze, és pont múltkor néztük Orosz Gyurival, hogy az esetek többségében a 70%-ára már nem is emlékszem, hogy miért írtam le, vagy ő is, tehát neki is volt ilyen írva a telefonban, hogy behúrpadt a kutya oldala. És azt mondja, most mit akart mondani? Tehát nem emlékszel már rá, de akkor én azt figyeltem meg, hogy amikor készülni kell, mondjuk egy tévéfelvételre, készülni kell egy nagy előadásra, vagy most lesz egy tehetségkutató, aminek az egyik műsorvezetője, én leszek humorista tehetségkutató, akkor az agyadat képes vagy átkapcsolni arra, hogy most termeljen. Tehát akár munka közben is, hogyha hallok olyat, vagy látok, vagy gondolok, akkor észrevettem, hogy jegyzetet kis Word dokumentbe írom, tehát akkor erre készülsz, de amikor békeidő van, akkor ettől el tudsz vonatkoztatni. És ez volt az az állapot, amire azt gondoltam, hogy soha nem tudod megismételni. Tehát egyszer írtál egy 10 perc jó anyagot, amin nevetnek, és ez többet nem fog menni. És az agy ugyanígy edzhető, szép lassan rááll erre, hogy most egy anyag, és csak egy mondatot írtál, ó, van belőle egy 3 perc, ó, ez eszedbe jutott még egy történet, és ez így hozza magával. És ehhez például figyelni kell. Tehát figyelni kell, és én a vonaton is ezt szerettem, mikor ott dolgoztam, hogy leültem, és tényleg egy párbeszédet elkaptál, és más, tehát nem figyelünk egymásra nyilván, de én nekem már akkor forgott az agyam, hogy ú, te jó Isten, mondom, ebből milyen anyag lesz.
Van kedvenc történeted?
Igazság szerint...
Ezt a Marcsitól is megkérdeztem. És akkor mondta, hogy az nem úgy volt, vagy elmondta, hogy na, az tényleg úgy volt.
Igen, van. A gyerkőcös családos témáim, azokat nagyon szeretem, de nyilván azért, mert abba kellő mennyiségű vehemenciát tudok belevinni. Na, ez az, ami a legnagyobb felháborodás szoktam, mondjuk vannak ezek a magyarországi szuperszülőktől, aki meg van győződve, hogy csak ő neveli jól a gyerekét és senki más. Van az a kategória, aki ő a legjobb, ezek a született szülőmunkaközösség elnökök, és most nem akarom a munkaközösség elnököket bántani, és ő velük volt, vagy Marcsival volt egy közös estünk, a családos álmokfutás, női férfi szemmel taglaljuk a párkapcsolatokat, a gyereknevelést, akár a hétköznapokat kikapcsolódásra, és ott egyszer például Pétfürdőn voltunk fellépni, hogy konkrétan megvan az, mikor így érzed, hogy valaki néz és gyűlöl. és így éreztem a sorok közé, és mondom, valaki itt engem nagyon gyűlöl, és mondom, és jelentkezett is a hölgy, hogy ő. És én ennek annyira örültem, aminek ő már ennek nem örült, tehát nem tudta hova tenni, mert mondom, végre elértük a stand-up comedynek, ez lenne a lényege, hogy ne csak nevessünk ész nélkül, mert mindenen lehet nevetni. Váltson ki belülünk reakciót. Háborodjunk fel, értsünk egyet, hatódjunk meg, és mondom, maga ezt megadta neki, és akkor a nő láttam, hogy totál szétesett, hogy mi, hát most én teszek veled jót, hát hogy eddig gyűlöllek, és a végére jó barátok lettünk a nénivel. Hát furcsa. Furcsa, de hogy kedvenc történetem lenne, nem, én mindegyiket szeretem. Azt szeretem a legjobban, ami nevetnek.
Eszembe jutott az, amikor mesélted azt a történetet, hogy mint Michael Jackson így beragadtál a felvonóba, vagy nem is felvonó volt, a mozgó lépcsőn. Nagyon édes volt ez is, úgy elképzeltem, hogy tényleg azért mennyi ilyen szituáció történik az ember életében. De hogy ugye ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy azért tényleg meg kell találni nektek is szerintem a határt, vagy jó megtalálni a határt, hogy most bántó, vagy nem bántó. Itt éppen azt mesélted ugye a szünet előtt, hogy volt, akit úgy érezted, hogy na most ez úgy betalált a történet. De hogy hol van neked például az a határ, amit igyekszel úgy, hogy még igaz legyen, még éle legyen, még humoros legyen, de ne legyen bántó. Szerintem ez nagyon nehéz lehet megtalálni ezt a határt.
Szerintem ilyet nem tudsz csinálni. Én azt figyeltem meg, tehát nagyon jó, hogy említetted például ezt a mozgó lépcsős videót, ez egy short videóként felkerült a közösségi médiában. Körülbelül 300 hozzászólás érkezett hozzá mindamellett, akik szeretnénk, hogy hát a paraszt, vagy látszik, nem jártál nyugaton, mert a mozgó lépcsős, és kialakult egy két kaszt, akik azon veszekedtek,
hogy most
elé kell engedni az embert a mozgó lépcsőn, vagy csak mozog, örüljünk, hogy megy, és csak állni kell rajta. Ez egy egyszerű történet. Itt nem feszegettél gyereknevelést, politikát. Én azokkal nem is nagyon szoktam foglalkozni, többek közt ezért is szeretnek engem. Nyilván van véleményem a politikáról, vagy a celebekről, vagy ilyen nagy világmegváltó gondolatokról, de az ember nem ezt akarja hallani. Én azt veszem észre, hogy az én anyagaimat azért szeretik, és szerintem ez az egyetlen titkom, mert ha te kiszakadsz a munkavilágából, hogy akármilyen környezetből is eljössz este, te szórakozni akarsz. Tehát van épp elég ilyen agyporszívó, aki egész nap azt hajtja neked a munkahelyen, hogy már a politika, már képzeld el, és eljössz este, és még egy ember neked 40 percig mondja ezt a színpadon, nevetni fogsz rajta, de nem hiszem, hogy erre vágyik ez az inger küszöbe. Vagy, ha ilyet mondasz, akkor mondj olyat, ami tényleg akkor igazság, hogy akár befolyásolja a gondolatmenetét. Én ezeket kiszoktam hagyni, és szokták szeretni ez az életszagú, vonatos történet, családi történet, vagy akár teljesen mindegy milyen, de életből ragadott sztori. Sokan szoktuk ezt alkalmazni, és szerintem ez a nyitja. Na ezen belül viszont, hogy hol találod el azt, hogy ez bánt embereket, vagy nem, hát ez már mind attól függ, hogy ki hogy pozícionálja magát a világban. Tehát ki az, aki ezt magára veszi, ki az, aki nem. Ezzel sajnos nem tudok mit tenni.
A családos történetek esetében megvan a szabva otthon neked, hogy akkor erről lehet beszélni, erről nem, ebből csinálhatsz történetet, ezt el nem mond.
Nem, én mióta elkezdtem a stand-up comedy-t, én megyek a párom után otthon, és mondom neki a történeteimet, de mondom, és jó, azt mondja, jó, de mondom, nem is nevetsz. Hát de már, és tényleg hallja szegény 60-szor, 70-szer, vagy a gyerekek előtt. Ő nagyon nagy partner nekem ebben, mert mindamellett, ha olyan anyagot tudok összeállítani, amin ő is nevet, ő nem szereti a stand-upot, akkor azt tudom, hogy nagyon, az tapsos poén, az jó lesz. És nyilván azokat is elmondom, amit róla akarok mondani, és azokon viszont nevet. Az szereti, azt élvezi, mindig szoktam kérdezni, hogy nem baj, nem bánt, elmondhatom. Hát ennek ellenére ugye kapom a kommenteket, hogy hát ha így beszélsz a feleségem, semmi durvát nem szoktam mondani nyilván a feleségemről, tehát meg egyetlen nőről sem, minden tiszteltem az övék, de nem, nem. Tehát otthonról nincs olyan megkötés, hogy mi az, amit nem mondhatok el. Az, amit meg én eldöntök, hogy nem mondhatok el, annak nyilván más háttere van.
Szokták kérdezni egyébként az emberek, hogy ez most igaz volt, vagy nem igaz, vagy
persze, állandóan.
Hogy kutatják a
valóság tartalmát.
Igen.
Igen, és volt olyan, aki állítja, hogy ez vele történt meg, hát ennek nagyon tudok örülni, és van, aki hát ez biztos nem így van. Én nyugodt vagyok benne. Nyilván vannak fikciós elemek is, amiket belerakzi, azok általában olyanok, amikor elképzelsz egy szituációt, hogy milyen lenne, ha ilyenekkel dolgozunk, de hát ezt nyilván érzik is az emberek. Tehát aki ezt komolyan veszi, hát az nem tudom, ott még más műsorokat kell nézni, nem stand-up comedy, tehát...
Ilyenkor szoktad mondani, hogy de mind a könyvekben van benne, hogy minden hasonlóság csak a véletlen műve.
Nem, mert felesleges ezt mondani. Mert ha valaki elkönyvelte magában, hogy te ezt róla mondod, ezt neki mondod, de nem szoktam magyarázkodni.
Ez akkor jó, ha nem is ismered az illetőt.
Szerintem mindegyikünknek vannak olyan történetei, ami best, tehát 10 évig menne, de van az, amit nem fogsz elmondani, mert neked vicces. És azt, abban rengeteg energiát kéne belevinni, hogy azt mondjuk veled, neked elmagyarázzam, hogy hogy volt az ember, hogy nézett ki, mit mondott, akivel történt, tehát hogy megértsd a karaktert. Igen, ez egy nehéz feladat, és szerintem ezeket az anyag, tehát valamit magunknak tartunk meg.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, Kajtó Zoltán, a Stand-up Comedy Humortársulat tagja mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de nem menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.